Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió nagy családját, és egy becses vendéget fogadhatok a Mária Rádió budapesti stúdiójában, dr. Róna Tamás, a Mazsihisz rabbi testületének az elnöke látogatott el hozzánk, az Alföldi régió vezető rabbia. Szeretettel köszöntöm, fő rabbi úr.
Köszönöm szépen, megtisztelő, hogy itt lehetek.
A hallgatói családunk nagyon jól tudja, hogy az elmúlt időszakban dr. Schöner Alfred főrabbi úrral, a Zsidó Egyetem nyugalmazott rektorával tartottunk két hetente beszélgetést, azonban most a következő időszakban egyéb elfoglaltságai miatt most nem tudta vállalni, és ezért nagyon örülünk annak, hogy van helyettese, van, aki folytatja, átveszi ezt a műsort a következő hónapokban. Főrabbi úr, mivel ugye gondolom valamennyire ismeretlen a Mária Rádió hallgatói előtt, ezért megkérném, hogy tessék valamit elmondani saját magáról, illetve családjáról, illetve arról, hogy mi most pontosan a feladata.
Köszönöm szépen. Budapesten születtem, az életem első évtizedeit azt budapesti honpolgárként töltöttem. Itt ismerkedtem meg a társadalmunk, a vallások különböző értékeivel, majd amikor a 20-as éveim leges legelején elkezdtem a rabbi képzőt, akkor Schöner professzor úr ajánlására Kecskemétre kerültem, ahol pénteken és szombaton elkezdtem segíteni a közösséget, péntek esténként fogadni a szombatot, imádkozni, tanítani, foglalkozni a gyerekekkel, foglalkozni az idősekkel. Érdekes tudni még talán azt is rólam, hogy mind édesanyám, mind édesapám oldaláról vidéki felmenőkkel bírunk. Édesanyám oldaláról a drága nagypapám, ő nagyváradi, a nagymamám, ő csengeri, tehát egészen a keleti, észak-keleti határ részről beszélünk, illetve azon túlról. Édesapám oldaláról pedig Tiszafüred, ahonnan a család elindul. Én már Budapesten születtem, 1975-ben, és aztán, mint hogy bátorkodtam említeni, Schöner professzor úr tanácsára, irányításával Kecskemétre kerültem, és hát most már lassan negyed évszázada ott látom el a rabbinikus szolgálatot. Az elmúlt lassan 2,5 évtized során egy régió épült föl, ugye a tisztelt hallgatóknak tudniuk kell azt, hogy a holokauszt a második világháború után a vidéki zsidóság majdnem teljes egészébe megsemmisült. Ebből kifolyólag a vidéki városokban, kivéve az a 2-3 város, ahol nem állt meg a hitélet, nem szakadt meg, tehát ilyen például Szeged, Pécs, de a többi városban gyakorlatilag hol rövidebb, hol hosszabb időre eltűnt a magyarországi zsidóság, és így a közbeszédből is eltűntek a közös értékek. Tehát amikor elkezdtem építeni a közösséget, akkor számos dologra kellett egyszerre figyelni. Nem csak a kis közösség építésére, hanem a nagyobb család építésére is, tehát hogy Kecskemét polgárai ugyanúgy informálódjanak arra, hogy mit jelent az, hogy zsidóság, Kecskemét városába hogyan éltek a zsidók, hogyan élt a közösség, mi az, ami megmaradt, mi az, ami közös érték, és amit ápolni kell. Az elmúlt évek során Kecskemétről egy régió alakult ki, amelynek szerves része Nagykörös, Cegléd, Kiskuhalas, Szolnok, Bolyától gyakorlatilag Nyíregyházáig járom a szolgálati utamat. A teljes régióban 3+1 zsinagógánk működik. A három zsinagóga Szolnokon a kis zsinagóga, hogyha valaki ismeri a városi galériát, amelyet Baumhard Lipót épített, aki a 19. század végének legmeghatározóbb zsinagóga építőmestere volt, számos csodálatos zsinagóga fűződik a neméhez, például a szegedi zsinagóga, hogy egyet említsek a sok közül. Tehát a szolnoki nagy zsinagóga, amely ma városi galéria, avval szemben található a kis zsinagóga, amely körülbelül egy 100-120 főt fogad be. Nagykörösön van egy 233 ülőhelyes, gyönyörű női karzattal bíró egészen különleges szépségű templomunk, illetve Kiskuhalason, ami egy 355 ülőhelyes templom, és van egy építészeti különlegessége, a teljes belső tér az fából készült. Tehát a fritszekrény is, ahol ugye a tórák vannak, és a körülötte lévő baldahín, a körülötte lévő oszlopok, minden fából készült.
Megvan esetleg határozva, hogy kinek hol a helye, hogy tetszett említeni női karzat? Tehát megvan itt a hölgyeknek a helye, van itt a férfiaknak, vagy gyerekeknek, vagy mi szerint van ez a beosztás? Mert igen, ugye nálunk is ugye a keresztény templomban és általában karzatra általában a férfiak szoktak menni, de persze nem nézik ki, hogy egy hölgy megy oda. Uh-huh. De hogy van ez a zsinagógákban?
Ugye az alap kiindulási pont az a jeruzsálemi szentély volt, illetve azt megelőzően a pusztai hajlék. Tehát amivel a zsidóság a sivatagban 40 éven keresztül vándorolt.
Tehát a szent sátor. Vagy...
Így van, a találkozás sátra, igen, így van. Ebben az Ohel Moedban, azaz a találkozás sátrában tudjuk azt, hogy milyen udvarok vették körül, és ki hova és meddig mehetett. Tehát a legbelső térbe, ugye a szentek szentélybe már csak a kohaniták, vagy csak a Kohén Gadol, a főpap mehetett be. A szentek szentének a még mindig a belső udvaráról beszélünk, illetve a sátor körüli feladatokat a leviták végezhették, akik ugye a papi törzs. És aztán kijebb voltak a férfiak, és még kijebb voltak a hölgyek. Tehát különböző részekre volt bontva, különböző udvarokra, hacer, írja a szentírási szöveg. Na most ez egy kicsit leképeződik a templom, a zsinagóga építésben is, azaz különböző irányok vannak a zsidóságon belül. Az ultraortodoxián át, a hagyományőrző, a maszorti közösségeken keresztül, a konzervatív közösségek, a neológia, illetve a reform és a liberális közösségek. A zsinagóga építészet az elmúlt évezredek során nagyon nagyot változik. Tehát amikor a 19. század fordulójában épült zsinagógákról beszélünk, akkor körülbelül mindegyiknél van egy női karzat, a gyerekek azok dinamikusan mennek fel és le, vagy apukával, vagy anyukával, illetve van egy változó pont, attól függően, hogy ortodox vagy neológ közösség, ugye a neológ közösségnek volt és van a legnagyobb követőszáma a hazánkban, Magyarországon. Van egy központi hely a zsinagógában, úgy nevezzük, hogy bima. Itt olvassuk a mózesi öt könyvet, azaz a tórát, a tóra jelentése tan. Ugye egy héten négyszer olvassuk a
ki
tórát.
Ki olvashatja?
Hát aki tudja.
Tehát ugye héber nyelven?
Ez egy komplex kérdés, mert nem egyszerűen a szentírási nyelven van, hanem nincsen semmilyen ékezet benne. Ugye a sémi nyelvekben a punktáció, azaz a magáhangzók, azok a másolhangzók alá kerülnek kiírásba. Tehát amikor sémi nyelvekről beszélünk, akkor ugye természetesen nem csak az ivrit és az arabról beszélünk, hanem beszélünk a héberről, beszélünk mondjuk az akkádról. Tehát, hogy ezekben a nyelvekben a magáhangzók azok külön helyen szerepeltek. Igen, ám, de a tórai szöveg nem tartalmaz egyetlen egy magáhangzót, csak mással hangzókat. Tehát, hogyha valaki nem kellően felkészült, akkor nagyon könnyen elronthatja. Egyetlen egy példát hagy mondjak. Azt gondolom, hogy a hallgatók számára és igazgató számára is jól ismert Michelangelo-tól a szarvakkal ábrázolt Mózes szobor. Ugye az eredeti tórai szöveg három héber betűt ír. Egy kof, rés, nunt. Amit úgy is olvashatok, ugye még egyszer mondom, nem szerepelnek a szövegben a magáhangzók, csak a másolhangzók.
Könnyen tévedés történhet.
Tehát, amikor azt mondom, hogy karán, vagy azt mondom, hogy keren, nagyon-nagyon hasonló, de mégis egészen más jelent. Az egyik annyit jelent, hogy glóriola, azaz, amikor Mózes lejön a Szináj hegyéről, akkor sugárzik az arca az isteni dicsfényben. Míg a másik kifejezés pedig a szarvakat jelenti. Tehát, hogy ahhoz, hogy valaki kellően felkészült legyen a mózesi öt könyvből, hogy azt a legkisebb hiba arányal olvassa, ugye ha valaki a Tórát olvassa, mindig állnak mellette, akik nézik a pontozott szöveget, hogy nehogy tévedje, mert ha téved, akkor azt ki kell javítani.
Közbeszólnak,
esetben, igen, igen, abszolút megállítják, és mert hogy különben megváltozhat az értelme. Mondok valami egészen mást. Amikor a teremtés történetét olvassuk, akkor olvassuk az első nap, hogy mondja az örökkévaló, hogy jöhi or, legyen fény. Vájhi or, és lett fény. De az or szócskát, ugye a héber ABC-t, azt föl tudjuk olvasni askenázul, és föl tudjuk olvasni szefárdul. Van benne két hangtalan betű, de ez a két hangtalan betű csak az askenáz kiejtésben hangtalan, a szefárd kiejtésben kiejtjük. A két hangtalan betű így hangzik, az egyik a héber ABC első betűje, az alef, a másik betű az áin, ami zárójel, bocsánat, de amikor a héber ABC-vel ismerkedünk, akkor valamilyen alapvető tudást nem szabad, hogy elfelejtsünk. Amikor az arab számokról beszélünk, az arab számok születése az 5., 6., 7. század. A római számok születése az az időszámítás előtti 6., 7. század. De a héber ABC idejében az ABC-nek kellett, hogy a számokat is magába foglalja, mert hogy ez még korábbi. Ugye itt, ha csak Mózesről beszélünk, akkor az időszámítás előtti 14. századról kell, hogy beszéljünk, mert hogy maga a kivonulás története az valamikor 1320-as évekre tehető. Ezt mondják a tudósaink. Na most ebből kiindulva a héber ABC első betűje az alef, amely az egyik hangtalan betű. A számértéke 1. Az áin számértéke 70, ez a másik hangtalan betű. Mind a két esetben úgy ejtem, hogy orr. Csak ha aleffel írom, fényt jelent, ha áinnal írom, bört jelent. És még a szefárd közösségek ki tudják mondani az áin betűt, egy torok áin, tehát egy ájé hang, amit egészen alulról, a torok, tehát a gégefő alulról mondanak, addig erre mi a finnugor, vagy angolszáz, vagy latin nyelvjárásban kialakult izmaink és fülünk, ez sokkal kevésbé tudja megtenni.
Ennek a sorozatnak, illetve a mai adásnak a témája ugye az újévet megelőző, a zsidó újévet megelőző bocsánatkérések időszaka, illetve előkészület az újévre.
Igen.
Tehát még lehet, hogy még következő adásokban is visszatérhetünk meg ehhez, amit most elkezdtünk, de tényleg azért térünk a témára is, nehogy elteljen a műsoridőnk is, nem is beszéltünk a fő témánkról. Erről mit kell tudni? Tehát új évre úgy készülünk, hogy bocsánatot kérünk? Először is kitől?
Hát rögtön két irányt határoz meg a zsidó hagyomány. Ugye ez a két irány két rendszert hordoz, két halmazt, és mégis ez a két halmaz csak együtt létezik. Az egyik a Bnei Adam Lehavero, a teremtett ember és az ő társa. Tehát az ember társainktól kell, hogy bocsánatot kérjünk. Erre van egy anekdóta, egy történet, hogy a Kón megkérdezi a rabbit, hogy hát 30 éve a legjobb barátja Grün, és nagyon összevesztek, és szabad-e bocsánatot kérni telefonon? És azt mondja a rabbi, hát bocsánatot kérni, persze, hogy szabad. És akkor fölhívja a Kón a Grünt, azt mondja, háló, Kovács lakás? Nem, akkor bocsánat. Tehát, hogy nagyon fontos, azt gondolom, hogy az ember tisztálása a hibáját, és kérjen, tudjunk bocsánatot kérni. Néha észre se vesszük, hogy valakit akaratunkon kívül bántottunk meg. Folyamatosan jelen kell, hogy legyen a hívő ember egyik legerősebb megtartója. Az az alázat, amely felruház bennünket avval a képességgel, hogy bocsánatot tudjunk kérni fejet hajtva. Ezt megtesszük az embertársaink iránt, és természetesen a jó teremtővel szemben is. Azt gondolom, hogy Elul hónapja, amely a zsinagógai év hatodik hónapja, és majd akkor egy kicsivel később esetleg a zsinagógai évről is örömmel fogok mesélni.
Ez is nagyon érdekes lesz, lehet, hogy ezt hagyjuk későbbre.
Rendben van. Elul hónapjától kezdve megszólal az emberi hangszerek közül az egyik legősibbnek a hangja, a sófár. Hoztam is egy sófárt ide a stúdióba, hogy igazgató úr meg tudja fogni, hogy ez szarúból növekszik, ugye ez egy kosnak a szarva, speciális módon készítik el, de hogy miért fontos ez?
Hát meg is tudjuk szólaltatni?
Meg.
Úgy nem tudjuk sajnos a rádióban megmutatni, hogy néz ki, de...
Persze.
De lehet, hogy kicsit távolabb a mikrofontom, mert elég hangos.
Megfújjam? Akkor egy pillanat. Nézzük, három hangja van, akkor mind a három hangot meg fogom szólaltatni. A sófár három, illetve három plusz egy hangja. Miért fontosak ezek a hangok?
Mikor használjuk ezeket a hangokat?
Igen. Elul hónap elsejétől, elul hónapban végig, és aztán megszólal Rosh Hashanakor, a zsidó újévben, és megszólal Jom Kippurkor, az engesztelés napján, vagy a hosszú napon. De csak akkor, hogyha nem szombatra esik. Ha szombatra esik, akkor nem szólal meg, nem azért, mert nem lehetne megfújni, hanem azért nem szólal meg, mert tilos cipelni. És nehogy valaki beidegződésből magával akarja vinni, mert hogy hát szombaton erre nem lesz mód. De visszatérve, van egy szentírási történet, ami valamennyünkben nagyon erősen él. Ez Ábrahám és Izsák története. Ez Mózes első könyvének a 22. fejezete, amikor az örökkévaló próbára teszi az első ősatyát, és kéri tőle, hogy hozza őt föl a Morja egyik hegyére, és ott áldozza föl. És Ábrahám nehéz szívvel elindul erre az útra, úgyhogy három napon keresztül olvassuk a Szentírásban, hogy a földön tartja a szemét. Olyan teher van rajta. És a harmadik nap fölemeli a tekintetét, és meglátja a Morja hegyeit, és oda mennek Izsákkal. És Izsák ekkor már 40 éves, míg az apja elmúlt már jóval 100. És Izsák kérdezi Ábrahámot, hogy hol a bárány, amit föl akarunk áldozni? És azt mondja Ábrahám, hogy majd az örökkévaló meg fogja mutatni. Tehát, hogy Izsák tisztában
Izsák
van
vele. Felnőtt volt?
Izsák már felnőtt volt, igen. És Izsák tisztában van vele, hogy hova mennek, és miért? Ereje tejébe van, és mégsem ellenkezik. Hagyja, hogy az édesapja elkezdje a szertartást. Megkötözi. Ugye az akedát Yitzhak, akedá, annyit jelent magyar, ékes magyar nyelvünkön, hogy Izsák megkötözése.
Ez új számomra is, mert mindig azt hittem, hogy kisgyermekről van szó.
A tórai szövegben itt már Izsák egy felnőtt férfi, aki kérdezi Ábrahámot, az édesapját, hogy hol a fa, hogy hol a kés, hogy hol a bárány. Tehát, hogy sugallja a szöveg, hogy Izsák tudja, hogy miért mennek. És amikor elérkezik a pillanat, hogy Ábrahámnak a késért kellene, hogy nyúljon, nem jut el odáig, mert hogy Yatztabatkol, jön az örökkévoló angyala, és megszólal az égi hang, hogy ne emeld, ne nyújtsd a kezedet, Elanár, a gyermekre. Tehát még mielőtt az a vonal lélekben át lenne lépve, hogy megint egy ragadja az áldozati kést, Ábrahám, idáig már nem jut el a történet. Megállítja az örökkévaló, és szól az égi szózat, hogy látom, hogy a legfontosabbat, a legkedvesebbet sem vonnát meg tőlem, és tud, hogy az emberáldozat az undokság nekem. És akkor Ábrahám látja, hogy egy kosnak a szarva be van akadva a bozodba, és ezt a kost áldozza föl a fiáért, a fia helyett. És azt tanítja a hagyományunk, hogy ennek a kosnak a szarvából készül az első sófár. Azért, hogy a zengő hangja ébressze és figyelmeztesse a közösséget arra, hogy eljött a megmérettetés ideje, és egybe zengjen föl az ég magasságába, hogy a mindenség ura emlékezzen, hogy hogyan mentette meg Izsákot, egykoron úgy mentsen meg bennünket.
Tudni, hol van Mória hegy egyébként?
Hát ez egy izgalmas dolog. Azt írja a tórai szöveg, tehát Mózes első könyvének 22. fejezetének talán 3.-4. mondatában vagyunk, hogy Mória hegyei. Tehát amikor a Mória hegyről beszélünk, akkor ne a kékestetőt képzeljük magunk elé, ahova egy ösvényen föl lehet menni, hanem képzeljük el mondjuk a Badacsonyt, ahol számos kiemelkedő magaslat van, és ezek közül az egyik.
Tehát akkor röviden összefoglalva, a bocsánatkérés időszak ugye a zsidó új év előtt, egyrészt bocsánatot kérünk a teremtőtől, bocsánatot kérünk embertársainktól. Ez ott szokott zajlani? Ez így általánosságban, vagy pedig oda kell menni egy emberhez, és megmondja neki, hogy bocsáss meg? Esetleg mégis kell említeni, hogy miért.
Hát ha van miért, akkor természetesen meg kell említeni. Akkor működik az emberi lét, akkor tudunk építeni, akkor tudunk fejlődni, hogyha a másik fájdalmát békével, szeretettel, áldozattal enyhülést tudunk hozni, mint a tavaszi zápor. Ehhez pedig szükség van arra az emberi hozzáállásra, hogy a helyzetek elé tudjunk menni. Természetesen lehetőség van arra, hogy egyenként keressünk meg mindenkit, és természetesen lehetőség van arra, amikor a közösség együtt van, akkor mindenki bocsánatot kér a másiktól. Azt gondolom, hogy az általános dolgok is kell, hogy működjenek, és hogyha tudjuk azt, hogy valakit megbántottunk, akkor oda személyesen kell elmenni, hogy tudjuk mondani, hogy elnézést kérek, és ne haragudj rám.
Köszönöm szépen. A bocsánat kérésre mindannyiunknak szüksége van, hogy tényleg ezzel elismerjük azt is, hogy tökéletlenek vagyunk, bűnösök vagyunk Isten előtt mindenképpen, de embertársainkat is emberi gyengeségből természetesen megbánthatjuk, akár még tudatlanul is. Köszönöm szépen dr. Róna Tamásnak, a Mazsíz rabbi testületének elnöke fáradt el hozzánk, az Alföldi Régió vezető rabbiát köszönhettük, és szeretettel várjuk következő alkalommal is, jó Isten áldja.
Köszönöm szépen.
Az ígéret földje. Beszélgetést hallottak dr. Róna Tamás főrabbival a zsidó-keresztény hagyományokról.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Botond Pál szerzetes. Nem olyan rég beszélgettem telefonon régi ismerősömmel, egy szerzetes nővérrel. Nagyon sok szép közös tapasztalatunk volt. A Jóisten útját együtt jártuk, különböző képzésekben találkoztunk, különböző közös imádságokban lehettünk együtt, és a magam részéről is több alkalommal elmehettem hozzájuk szentmisét bemutatni. Ebben a beszélgetésben felidézte, hogy régen volt egy olyan mondat, ami számára mind a mai napig nagyon sokat jelent. Isten holnap is Isten marad. Bevallom őszintén, már nem is emlékeztem erre a mondatra, csak miután ő említette, akkor ugrott be, hogy valóban volt idő, amikor ezt olyan nagyon sokszor ismételtem. És most szeretném megosztani a kedves hallgatókkal. Isten holnap is Isten marad. Vagyis nincs mitől aggódnunk. Hitünknek ez a bizonyossága nagyon sok tekintetben segítségünkre tud lenni. De ahhoz, hogy erről ne feledkezzünk meg, hogy a mindennapi életnek a különböző nehézségei, feladatai, kihívásai ne vegyék el ez irányú hitünket, ezért szükségünk van arra, hogy hitünk megerősödjék. Ahogy Szent Pál apostol mondja, a hit hallásból fakad. Ebben számunkra nagy segítségünkre van a Mária Rádió. Hallhatjuk, hiszen a rádiót hallgatni szoktuk, Isten igéjét hallhatjuk, Isten tanítását a Szentíráson keresztül, az örök igét. Az imádságban belekapcsolódunk sok más ember imádságába. A szentmiséken belekapcsolódunk a legszentebb áldozatba, ha távolról is, ha nem tudunk valóságosan is ott lenni, de főleg azok, akik már ki se tudnak mozdulni otthonról, számukra nagyon fontos, hogy ez a kapcsolódási pont meglegyen. A hit hallásból fakad. És ez a hit erősít meg bennünket abban, hogy soha ne feledkezzünk meg arról, hogy Isten holnap is Isten marad. Éppen ezért nagyon fontos, hogy támogassuk, segítsük a Mária Rádió munkáját, ki ahogyan teheti. Vannak önkéntesek, a Jóisten áldja meg az ő munkájukat. Vannak sokan, akik imádkoznak a Mária Rádióért. Jóisten fizesse meg sokszorosan imádságokat. És vannak, akik adományaikkal is hozzájárulnak ahhoz, hogy a különböző költségeket tudja törleszteni a Mária Rádió. Isten fizesse meg sokszorosan az adományokat. És kérjük, továbbra se feledkezzenek meg a rádióról, segítsék a rádió munkáját, hogy minél több emberben ott legyen a bizonyosság, Isten holnap is Isten marad. Köszönöm, hogy meghallgattak, szeretettel búcsúzok a kedves hallgatóktól a mikrofonnál, Bátor Botond, Pálos szerzetes.
Új műsorsorozat indul a Mária Rádióban. A Babaszoba találkozás a védőnővel című műsorunk segíteni kíván a várandósoknak, kisgyermekes családoknak, a gyermekvárásban és a gyermeknevelésben. A sorozat induló részében a védőnő szerepét boncolgatja a műsorvezető, aki maga is ezt a hivatást végzi. A műsor két hetente jelentkezik pénteken, 8 óra 30 perckor. Az első adást október 11-én hallhatják. Várja önöket a műsorvezető Mikus Katalin.